Üdvözlöm a hallgatókat, én Maurer Kristóf vagyok, a mai reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. Az év utolsó tavaszi hetén is olyan témákat hozunk el önöknek kora délutáni műsorunk keretein belül, amelyek válaszokat adnak a hét legfontosabb és legérdekesebb kérdéseire. Mai adásunk első felében az európai szélturbinák iparának nehéz helyzetéről hallhatnak, amelyet főleg a kínai gyártók által kínált alacsonyabb árak okoznak, amelyeket tisztességtelen állami támogatások tesznek lehetővé. Az adás második felében is érintett lesz a távol-keleti ország, ugyanis megvizsgáljuk, hogy a renminbi valójában lehet-e alternatívája a dollárnak a globális pénzpiacokon. Ne menjenek sehova, rögtön érkeznek a hét legjobb beszélgetései a reggeli monitorból.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nehéz helyzetben van Európa, ha meg akarja védeni szélturbina iparát. Bár az Európai Bizottság újabb és újabb szabályozókkal igyekszik megvédeni a több százezer európai munkahelyet biztosító ágazatot, a tisztességtelen állami támogatások miatt a kínai gyártók akár 50%-kal is képesek alacsonyabb áron kínálni termékeiket, akár több éves halasztott fizetésű finanszírozással. A Magyar Szélenergia Ipari Társaság elnöke szerint a védővámok sem jelenthetnek megoldást, mivel erre válaszul a kínaiak hasonló lépésekkel reagálnak, ami az egyéb iparágakban érdekelt európai gyártókat lehetetleníti el a hatalmas kínai piacon. Lendvai Pétert Lakatos László kérdezte.
Úgy tűnik, hogy az Európai Unió lépéseket tesz, vagy hát tett is már az európai szélturbinaiparág versenyképességének megtartásáért, vagy javításáért, itt elsősorban a kínai gyártóktól tart nagyon Európa, és erre minden oka is megvan, mert hogy korábban a napenergiába is rengeteg pénzt öltek, és a németek abban reménykedtek, hogy majd a német napelemgyártók majd visszatermelik ezt a sok belefeszült pénzt, aztán kínai eszközökkel termelik a megújuló energiát. A szélturbina gyártók terén jobban állunk, tehát szélturbinában versenyképesebbek az európai gyártók?
Hát sajnos azt kell mondanom, hogy a globalizációnak az egyik nagy problémája, hogy hogyan védjük egyébként a saját piacainkat, kell-e védenünk a saját piacainkat, okoz-e esetleg torzítást, torzulást a mi általunk előállított, vagy külföldről esetleg olcsóbban más technológiát használó társaságok turbinái eszközeit kell-e védenünk. Én azt tudom mondani, hogy ma a világon azt hiszem, hogy hol gyártják a turbinákat, akkor azt lehet mondani, hogy az Európai Uniónál bejegyzett társaságoknál kb. 4 piacvezető turbinagyártót tartunk számon, és ezzel szinte hasonló mértékű és nagyságú turbinagyártó ugyancsak 4 darab van Kína területén, tehát azt lehet mondani, hogy talán a világban lévő nagy turbinagyártóknak azért mondjuk a fele ma már Kínában van.
És ezek szerint az Egyesült Államok ezen a téren nem is nagyon száll be a versenybe, inkább importál?
Ez egy érdekes dolog, mert ők is inkább azt próbálják védeni, ahogy a saját technológiájuk, a saját standardjük, műszaki elvárásaiknak kell megfelelni. Tehát azt mondja, hogy oda csak olyan termék és berendezés jöhet, hogy Európai Unió is ugye ezt teszi, ami megfelel a mi elvárásainknak és standardeinknek. Ugye amit itt állítanak elő, az alapvetően megfelel. Tehát ez nem is kérdéses. Ami külföldről érkezik, azok át kell, hogy essenek egy ilyen fajta vizsgálaton és ilyen rendszerintegrálásban kell, hogy részt vegyenek. Ami azt jelenti, hogy itt nagyon sok villamos berendezés van, ami másképpen működik, mondjuk akár Amerikában, akár Európában, és akkor azt mondom az Ázsiában. Ha csak arra gondolunk, hogy a konnektor mennyire különböző, ha külföldre utazunk, akkor hol 3 luku van, hol 2, hol kerek, hol 3-szögletű, hol ilyen, hol olyan. Hát ugyanígy megvan a technológiában is ez, hogy ezeknek az itt használt standardeknek és minőségi, illetve műszaki követelményeknek kell, hogy megfeleljenek ezek. Inkább ezeken a területeken próbálják meg azt, hogy ezeket igen szigorúan tartják, hogy próbálják betartatni a külföldiekkel is, és ez egy kicsit nehézséget okoz távolról nézve, hogy ezeket meg tudják ugorni a külföldi beszállítók.
És egyébként ezek az előírások már önmagukban elegendőek ahhoz, hogy megvédjék, vagy versenyképesebbé tegyék adott piacokon a helyi gyártók? azokat?
Nem lesznek azok, ahogy a napelemeknél is láttuk, hogy ugyanezeket a standardeket és ezeket a minőségi követelményeket megcsináltatják, és szépen be is tartják, és bejönnek az országba. Tehát amiket mi látunk, hogy talán a legdrasztikusabb és a legnagyobb piacvédel eszköz az maga a vám, különböző beszállított berendezésekre kirót vám, aminek azért természetesen megvan az ellenpólusa, hiszen Kína Európai Uniónak is egy nagy felvevő piaca, tehát azért nagyon sok mindent szállít oda az Európai Unió is. Ugye hát az Kína pont ugyanezt meg tudja csinálni a másik oldalon, és azt mondja, hogy jó, van, akkor én is kirógok bizonyos vámokat bizonyos termékekre. Hát ilyenkor inkább ez szokott lenni, hogy mit miért csinálunk, minek mi lesz a következménye. Azt lehet látni, hogy igen erőteljesen a kínai turbinagyártók azok nemhogy itt kopogtatnak, az inkább azt mondom, hogy a fél lábukat már lassan be is akarják tenni erre a piacra.
De és valóban annyival jobb az árérték arányuk? Tehát most már minőségben tudják ugyanazt, amit az európai gyártók, és egyébként jelentősen olcsóbbak? Tehát, hogy akár még egy védővámmal együtt is értelmezhető árengedményt vagy árkedvezményt tartalmaz egy-egy ilyennek az ára?
Ugye azért problémás ez a kínai turbina, és most ugorjuk át azt, hogy ezek a kínai turbinák nem rosszak, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy ezek a silány minőségű berendezések, nekik hatalmas belső piacuk van, nagyon innovatívak és nagyon sok energiát, időt és tudást fektettek abba, hogy ezek jók legyenek ezek a turbinák. A probléma azzal van, hogy ezeknek az előállításához a kínai kormány megfelelő belső gyártási finanszírozást, illetve támogatást nyújt. Ezáltal az előállított terméknek az ára nem képviseli a valós árat, de sokkal olcsóbban állítanak elő egy darab, akkor így lesz egy csövet, mint az a valós piaci érték, hiszen ezt támogatottan teszik meg, akár a munkaerő támogatásában, akár pedig a nyersanyag árának a támogatásában. Tehát logikusan a piac, amikor megjelenik egy darab cső, akkor azt mondom, hogy hát ő olcsóbban tudja azt a piacra kihozni, mint azt, amit Európai Unióban mondjuk ugyanazt a csövet előállítunk. Tehát igazából nagy probléma az, hogy a belső hálózatuk, a belső rendszerük támogatott termékeket állít elő, és annak az ára nem tükrözi a valós árakat, tehát nyomott áron jelennek meg a nemzetközi piacon. Ez az egyik legnagyobb probléma. A másik probléma, hogy hatalmas finanszírozást tudnak a gyártók mögé tenni, az azt jelenti, hogy ő nem csak egy terméket ad el, amikor Magyarországra vagy az Európai Unióba be akar hozni egy darab turbinát, hanem rögtön vele együtt hozza kapcsolatként a finanszírozást is. Egy kedvező, támogatott, akár kamatú, akár futamidejű hitelt is tud a turbinája mellé adni, tehát ha én vásárolni szeretnék tőlük egy turbinát, akkor rögtön adja a hitelt is, és az Európai Uniós finanszírozó intézetek által adott keretrendszernél jóval kedvezőbb feltételekkel tudnak hitelt is adni az ilyen jellegű beruházások mögé. És ez így már duplán vagy triplán nagyon erőszakos és nagyon erőteljesen éreztetheti majd a hatását, hogy a turbinák hogyan tudnak versenybe szállni az Európai Uniós turbinákkal.
Eleve hamvába holtnak lehet tekinteni ezt az uniós próbálkozást, mert a piac ellenében ezt nagyon nehéz megoldani, és hogyha elindul ez a vámháború, akkor annak úgyis az lesz a vége, hogy ott is lesz vám, és hát az európai termékek amúgy sem az alacsony árukról híresek, tehát ha ott még kapnak egy plusz vámtételt, akkor oda a versenyképesség.
Igen, sajnos azt lehet mondani, hogy nem túl egyszerű ez a fajta piacvédelem. Ugye a másik, amivel próbálkoznak még, és azért ez is jellemző, hogy ebben van egyfajta kiberbiztonság, amit megpróbálnak követelni a kínai gyártóktól, hiszen azért ezek a berendezések adatokat küldenek, akár a szélhelyzetekről, akár a termelésről, akár ha úgy van, akkor ugye ennek az ebből előállított villamosenergia áráról, hogy hogyan lehet ezt, miképpen lehet itt eladni, tehát egy nagyon nagyfokú adat is átvándorol Ázsiába. Most ugye ez a másik fajta, hogy ezeknek hol van éppen a határa, ugye erről lehetett sokat hallani, hogy a Huawei és a különböző ilyen gyártóknak a termékeit különböző országok, vagy Amerika, Európai Unió is különböző mértékben próbálta korlátozni, mert ebben több volt az az adatgyűjtés, mint azt gondolták, vagy kellett volna, hogy legyen. És ugye egy ilyen fajta kiberbiztonság is felmerül, hogy akkor ezek a termékek mennyi mennyire lesznek csak turbinák, és mennyire egyébként gyűjtenek másfajta adatot is. Hát ezen a vonalon próbálkozik még az Európai Unió, hogy ezeknek a berendezéseknek a korlátozása, különböző plusz feladatok, különböző falak, itt most IT-ra gondolok, fölállítása, megbízhatóságával próbálják azért ezeket korlátozni, megteremteni egyébként az Európai Unióban lévő, és az nagyon fontos, hogy az Európai Unióban gyártott turbinák 300-400 ezer embernek adnak munkát. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy eladunk egy turbinát, vagy nem adunk el egy turbinát, honnan veszük azt a turbinát, hanem arról van szó, hogy munkahelyekről beszélünk, ahol emberek dolgoznak és fizetést kapnak, és abból élnek, tartanak-e családokat. Tehát, hogy itt, amikor erről beszélünk, akkor ez áll mögötte, hogy itt akkor lehet, hogy egy olyan szociális intézkedésnek is hívhatjuk ezt, hogy akkor mit érdemes megtenni azért, hogy ezek a turbinagyártók megmaradjanak, életképesek maradjanak, versenyképesek maradjanak.
Az elmúlt percekben Lendvai Pétert, a Magyar Szélenergia Ipari Társaság elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A feltörekvő gazdaságok valutái lehetnek a dollármentesítő folyamat nagy nyertesei. Oroszország és Kína idén áprilisban jelentette be, hogy nemzetközi tranzakcióik során elhagyják az amerikai dollárt, annak érdekében, hogy csökkenjen az Egyesült Államok befolyása a globális pénzpiaci folyamatokban, ugyanis világszerte az összes devizatranzakció 80-85%-a jelenleg az amerikai valutában történik. Az IBAN First stratégiai tanácsadója elmondta, a dedollarizációs folyamat ellenére Kínának nem érdeke a dollár teljes eltörlése, ugyanis jelentős devizatartalékai és további megtakarításai vannak az amerikai valutában. Henry Gergelyt kérdeztem a részletekről. Ha a kínai gazdasági érdekeket tekintjük át itt az elmúlt években, akkor szerintem kijelenthető, hogy hosszú ideje egy cél az, hogy a renminbi, azaz a hivatalos kínai pénzügyi eszköz befolyásoló övezete kitáguljon, vagy hát a globális használata bővüljön. Milyen törekvések voltak erre az elmúlt években? Hogyan próbálja Kína ezt a befolyását növelni?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit most gorcsóval elveszünk. Tehát alapvetően maga a kínai yuan, vagy hétköznapi nevén a renminbi, egy hihetetlenül fontos pontja a kínai gazdaságnak. Amit most az elmúlt években megélünk, az egy dedollarizációs folyamat, tehát dollármentesítést próbálnak elérni. Ugyanakkor azt figyelembe kell venni, hogy Kínának nem érdeke 100%-ban dollármentesen létezni, hiszen a mai devizadartaléka közel 3000 milliárd dollárra tehető, illetve ezen felül további megtakarításaik, akár ingatlan befektetések, részvények, további 8000 milliárd dollár értékben állnak rendelkezésére a kínai államnak. Ezért azért látható, hogy az egyik legnagyobb szenvedője akár egy gyengébb dollárnak a kínai állam is lehet. Azonban látjuk azokat a törekvéseket, hogy az elmúlt években mit próbáltak elindítani. Ez azt jelenti, hogy a saját környezetükben szeretnék egy picit biztonságosabbá tenni azokat a folyamatokat, ami alapján ugye itt a pénzügyi tranzakciókat végrehajtják. Itt többféle példát is lehetne hozni, például a PetroChina-nak volt a tavalyi évben egy olyan 65 millió dollár értékű olaj beszerzése, amit egyébként a digitális devizájukba, tehát ez nem is magában a yuanba vagy renminbibe történt, hanem az e-renminbibe történt, tehát az elszámolás az itt történt, ez egy saját belső rendszer, amit arra fejlesztettek ki, ugye, hogy a dollárral szemben az elszámolásokat is azért egy kedvező feltételek mellett tudják elszámolni. Ami nagyon fontos egyébként, ugye egy Kína alapítója és tagja a BRICS államoknak, és itt az elmúlt időszakban, főleg itt a 2022-es évre visszagondolva, amikor tározottan erős dollárról beszéltünk, amikor paritás alá is lement az euró-dollár árfolyama, ugye nagyon sok ország ezekben a BRICS tagállamokban megszenvedte ezt a dollár erősödést, és ez is egyébként kapura jött a kínai államnak, hogy itt a saját devizájukban való kereskedésre ösztönözzék ezeket az országokat.
A másik mindenképpen fontos terület, amit ki lehet emelni, ez ön is említette, az ázsiai környező régió, és nyilván
ami talán a legfontosabb itt az Oroszországgal való kínai kapcsolat. Ott is az elmúlt években azért többször felmerült a yuan, mint egy hát valamennyire közös érdek, vagy talán ellenérdek a nyugati blokkal szemben. Itt pontosan mit látunk Kína-Oroszország kínai devizával kapcsolatos viszonyrendszerében?
Hogyne, hát igen, ez egy hihetetlenül fontos pontja, és megint itt a 2022-es évre kell visszagondolnunk, de alapvetően egyébként itt először is a háborúra kell gondolnunk ebben az esetben. És amikor Kína azt látta, hogy a nyugati országok, akár Amerika, akár az Európai Unió szankciót hozott az orosz bankokkal szemben, ez Kínának is felvilágította egyébként a kis gömböt a feje fölött, hogy mégis itt azért problémákról beszélhetünk azért a jövőre nézve, hiszen akár Amerika, akár az Európai Unió képes arra, hogy az íratlan szabályokat valamilyen szinten felrúgják, és azért itt Xi Jinping és maga a kínai állam is olyan szinten megremegett a maga módján, tehát nyilván azért egy ilyen globális hatalom nem remeg meg, de azért mégis látták azokat az intézkedéseket, amikor Oroszország elszenvedtek. A kínai államnak is van rengeteg rubeles tartaléka, és viszont egyébként, valamint ugye mivel szomszédos országokról beszélünk, hihetetlen mennyiségű gazdasági kapcsolat van közöttük, és ezáltal egy nagyon fontos pontja az orosz rubel és a renminbi kapcsolatának a mai napig. Amit erről a részéről szerintem fontos tudni, hogy pont itt a BRICS államokkal kapcsolatban a globális olajpiacokon való kötöttség két ország között azért továbbra is nagyon szilárd, a gazdasági kapcsolatok továbbra is nagyon szilárdak, ezért is tudták megtartani azokat a szinteket, amiket a jelenlegi orosz rubel is ugye a háború után elszenvedett, de azért vissza tudták állítani, és sikeresen most is egy viszonylag stabil szinten tudják tartani az orosz devizát.
Kínára visszakanyarodva, lehet, hogy valamennyire triviális kérdésnek hangzik, de mi a célja a kínai kormánynak pontosan ezzel a térnyeréssel? Tehát egyrészt az is nagy kérdés szerintem, hogy mikor tud magának ebből a tortából egyre nagyobb szeletet kiasítani, és ez hogyan fog meglátszani, tehát mik lesznek a közvetlen következményei ennek?
Kínának a törekvései elsősorban az elszámolásokban találhatók, tehát szeretnék magukat valamilyen szinten mentesíteni a dollártól való kitettségüktől. Ez a kitettség egyébként jellemzően egy 2%-os szinten belül maradt, ezt annak köszönhetjük, hogy folyamatosan egy államilag szabályozott árfolyamról beszélünk. 2005-ig szigorúan kötött volt az amerikai dollárhoz a yuannak az árfolyama, viszont a mai napra ez változott, és ezt 2005-ön elengedték, viszont azt láthatjuk, hogy azért most is törekednek arra, hogy 2%-on belül tudják tartani. Ez a tavalyi évben megdőlt, hiszen szándékosan gyengítették a kínánál a yuannak az árfolyamát. Ennek a célja elsődlegesen maga a gazdaság fellendítése volt, az exportpiacoknak a további térnyelése. Ugye Amerikának is az az érdeke, hogy a dollár azért ne legyen kifejezetten erős, hiszen a saját exportpiacát ronthatja ezzel. Viszont a mai napig láthatjuk azért, hogy a világ devizakereskedelmének közel 80-85%-a még mindig dollárban történik. És ez a tranzakció, ezek az elszámolások nagy rizikót rejtenek magukba, és ettől szeretné elsősorban Kína megvédeni magát.
A renminbi mellett milyen más devizák törhetnek fel ezzel a trenddel, ami ugye annak a hulláma, hogy egyre inkább nő a globális kereslet a pénznemek diverzitásával kapcsolatban, milyen más ilyen példákat tudunk mondani?
Alapvetően én azt mondanám, hogy itt a feltörekvő országokra és illetve a BRICS országokra kell nagyon odafigyelni. Ezek közül is talán az egyik legfontosabb a Saudi Riyal. A Saudi Riyal esetében is ugye mint egy hatalmas olajhatalomról beszélünk. Ma már ugye petrodollárként is nevezik azt a devizát, amiben az elszámolásokat lehet végezni Szaúd-Arábiával szemben. Ez egy nagyon fontos pontja lesz a fosszilis kereskedelem idejéig. Ugye az kérdés, hogy a dekarbonizáció után miről fogunk beszélni, hiszen abban az esetben a mai napig egyébként petrodollárban, illetve sima dollárban történik ezeknek az elszámolása. Itt ebben az esetben azért Amerika, illetve akár Szaúd-Arábia is nagy szenvedője lehet ennek a folyamatnak, de hát nyilván azért itt még sajnos évtizedekről beszélünk. Itt a háború nagy kérdés, de az orosz rubelnek is egyébként nagy jövőt jósolnak a piacokon, illetve a brazil reál az, amivel azért nagyon kell foglalkozni, tehát ott is egy olyan gazdaságról, egy olyan országról beszélünk, ahol a lakosság évről évre több millió emberrel növekszik, a gazdasági helyzete egyre erősebb, és ezáltal, illetve maga a gazdasági kapcsolatai révén azért hatalmas előnyökre tehetnek szert a jövőben.
Az elmúlt percekben Henry Gergelyt, az IBAN First stratégiai tanácsadóját hallották. Ennyi fért a reggeli Monitor Extra mai kiadásába. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, legközelebb is tegyenek így, hogy meghallgathassák a hét legérdekesebb gazdasági és kulturális beszélgetéseit. Most sem menjenek azonban sehova, hiszen következnek legfrissebb híreink.